Melyik államokat nevezzük Inga államoknak?
Azokat az államokat értjük ez alatt, amelyek egyfajta hinta politikát folytatnak, hinta államoknak is nevezik. Hinta államok, Inga államok, tehát olyan államok, amelyek kibővítve a mozgásterüket nem köteleződnek el egyik ország egyik politikai, vagy katonai, vagy gazdasági blokk irányába sem, hanem több térfélre próbálnak játszani, és próbálják maximalizálni a kapcsolataikat. Ezek között persze vannak kivételek is, bizonyos politikai, vagy gazdasági blokkba tartozó országok, némileg ellentmondva a politikai, vagy gazdasági elköteleződésüknek megpróbálnak aktívan építeni kapcsolatokat másfelé is. Tehát alapvetően pragmatikus érdekei szem előtt, a nemzeti és pragmatikus érdekeiket szem előtt tartva próbálnak külpolitikát folytatni. Ugye a kisebb államok számára ez egy sokkal nehezebb feladat, mint egy kedvező földrajzi gazdasági pozícióban lévő országok számára. Ilyen szempontból mondjuk ki lehet emelni Törökország szerepét, amely a NATO-nak a tagja, tehát egyértelműen egy nyugati katonai szervezetnek a tagja, mégis fenntart például a kapcsolatokat Oroszországgal, sőt gazdaságilag sok szálon függ Oroszországtól, ugye az energiahordozók importján keresztül, vagy az orosz turisták által behozott bevételen keresztül. Emellett ugye nagyon fontos kapcsolatokat ápol a közel-keleti térségben lévő arab országokkal, Kínával vagy afrikai országokkal, tehát egyfajta pólus szerepet tölt be, miközben a nyugati katonai rendszernek a tagja. De hát felmerülnek más országok is, mint Brazília például, vagy India, bizonyos közép-ázsiai országok szerepe, amelyek megpróbálnak nem elköteleződni egyik vagy másik irányba, és egyfajta nyitott pragmatikus politikát folytatnak.
Magyarországnak van kapcsolata ezekkel az országokkal?
Abszolút, tehát a magyar külpolitika felismerte a 2010-es években, hogy nem félretéve a nyugati kapcsolatainkat, alapvetésnek véve az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és gazdasági kapcsolataink az Európai Unióhoz és a nyugathoz fűznek bennünket. Tehát nem félretéve ezeket a kapcsolatokat, aktívan építeni kell a kapcsolatokat a fejlődő világ országaival, hiszen könnyen lehet, hogy a következő évtizedekben ezek az államok meghatározóak lesznek a nemzetközi arénán, és hogy a gazdasági, politikai fejlődésük magával hozza, hogy sokkal jelentősebb export és importpiacok lesznek, már most is azok bizonyos országok, vagy lehetőséget teremtenek a magyar befektetők számára, a magyar vállalatok számára, hogy megjelenjenek ezeken a piacokon, vagy pont fordítva, hogy az ezekből az országokból származó befektetők Magyarországra érkezzenek. Azt gondolom, hogy ezt nagyon helyesen ismertük fel, és az elmúlt 10-12-3 évnek a külpolitikáját meghatározta, ugye az úgynevezett, előbb az úgynevezett keleti nyitás, majd pedig ezt bővítettük a déli nyitás politikájával. Tehát pont ezekben az irányokban próbáltunk nyitni. Poszt-szovjet térség felé is, ugye Közép-Ázsiával ápolunk egyre növekvő fejlődő kapcsolatokat, vagy Kelet-Ázsia államokkal, és amellett afrikai országokkal is, vagy dél-amerikai országokkal is. Tehát ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nincs szégyennivalónk, abszolút a kapcsolatok tekintetében egy fejlődő irányba haladt a magyar külpolitika.
Szóba került a poszt-szovjet térség. Hogy áll most a háború Ukrajnában?
A háború Ukrajnában egyre inkább afelé tendál, hogy nem látunk katonai eredményeket, egyfajta befagyás irányába haladnak a frontok. A tavalyi évben voltak jelentős átrendeződések, amikor előbb ugye a meglepetésszerűen Ukrajnába benyomuló orosz invazív erő jelentős területeket fogalt, majd az ukrán ellen támadásban sikerült az elfogadt területek 40%-át visszafogalni Ukrajnának. Azóta mi történt? Oroszország beásta magát az elfogadt kontrolluk alá hajtott pozíciókban. Ukrajna is jelentős védelmi vonalak rendelkezik elsősorban Kelet-Ukrajnában, Donbasszi térségben, és az elmúlt hónapokban ugye előbb Oroszország próbálkozott egy frontális offenzívával az ukrán védelmi vonalakkal szemben, ez sikertelen lett, majd pedig Ukrajna próbálkozott hasonló frontális támadással a kiépített orosz védelmi vonalakkal szemben. Ez abba az irányba hajt bennünket, hogy a felek katonailag egyre kevésbé tudnak eredményeket elérni, viszont politikai rendezést nem nagyon látunk, tehát kompromisszumkészség egyik oldalról sincs. Tehát ez a katonai megoldás maradt talán továbbra is a domináns megoldási út, viszont az inkább a befagyás irányába visz bennünket, egyik fél sem tud. Ha csak nem változtat radikálisan a stratégiáján, és nem találnak ki valami olyan know-how-t, olyan újdonságot, ami változás hozna a fronton, de egyelőre ilyen újdonságot nem látni. Ha csak nem történik valami ilyesmi, akkor inkább abba az irányba fog haladni, maradni, hogy nem fognak megegyezni, de a háború marad, az intenzitása csökken, és inkább a befagyás irányába fogunk haladni.
Kirobbant egy másik konfliktus a Közel-Keleten. Izrael a következő napokban merre fog lépni? Be fognak menni a gázai övezet területére?
Azt gondolom, hogy Izraelnek nem nagyon marad más választása. Fölismerték azt, hogy az eddigi 15 évnek a politikája nem működött, ami ugye elsősorban arra épült, hogy megegyezzenek a Hamasszal, békén hagyják, hogy a gázai övezetet, kivonultak a gázai övezetből teljesen, és arra épült, hogy kompromisszumok és békés rendezés útján próbálják fenntartani a kapcsolataikat a Hamasszal, ez nem működött. A legnagyobb biztonságpolitikai kihívás elé állította az izraeli államot talán a 70-es évek óta, és erre nincs más mód, mint hogy a Hamaszt fel kell számolni, erre mind a politikai szándék megvan, mind ugye az országnak a jelenlegi biztonságpolitikai érdeke is ezt diktálja. Nem látom azt, hogy ezt hogyan tudnák elérni anélkül, hogy az izraeli erők ne menjenek be a gázai övezetbe, és ne vessenek véget a Hamasznak ott helyben.